Abból tudhatjuk azt, hogy Istentől való az, amit csinálunk, amire készülünk, hogy van békességünk, van békesség, és bármi is legyen az, amit tennünk kell, lesz békességünk. Teljes meggyőződésem Isten lelke által, hogy amikor Jézus megvívta a harcot, ugye az ördöggel, és a harcot, hogy igazából ugye ő nem a kereszten vívta meg, hanem a kereszt előtt nagy csütörtökön, a Getsemáni kertben, a szenvedés kertjében. Ottan vívta meg a harcot az ördöggel, és legyőzte őt, és kimondta rá a halálos ítéletet, ő az ördögre, a testi gondolkodásra. Azt mondta, hogy elengedlek, végleg elengedlek. Atyám, múljon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Ha lehet, múljon el tőlem ez a kehely, ez a pohár. Hadd ne kelljen ki igyam ezt a kehet. De mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És verejtékezett, és gyötrődött Jézus. Mert ő is meg kellett vívja a harcot, mint ahogy te meg kell vívd a harcot, és én és mindannyian meg kell vívjuk a harcot. Az ördöggel, a testi gondolkodással, a testi identitással. És miután legyőzte az ördögöt nagy csütörtökön, legyőzte a halált, azáltal győzte le a halált, hogy nem félt tőle, elengedte azt a testi identitást, amiben ő is volt, mint ahogy mi is elengedjük ő benne és ő vele, az ő szavában és az ő szava által. Mi is elengedjük a testi identitásunkat, és ő vele és ő benne, mi is legyőzzük a halált. Jó Istenem! Halljátok, hogy milyen dicsőséges hír ez. A gyermek ujjong, örömködik, mert hallja azt, hogy ő szabad lábra helyeztetett, eljött hozzá a mennyek országa az ő szabadulásának órája. Amikor ilyent hallhat az én lelkem, és amikor ilyent hallhat a te lelked, hogyha a te lelked hallja, hogyha a tested nem akadályozza meg azt, hogy hallhassad azt, amit mostan szól a lélek. Legyőzte a halált, legyőzte az ember ellenségét, legyőzte a test kívánságát, legyőzte az földi testi identitást, legyőzte a bűn testét, és ezáltal beteljesedett az ő szava, hogy nekem hatalmam van bármikor letenni és újra felvenni azt, mármint a testet. És ezért mondhatom azt, hogy amikor ő ment fel a Golgotára testben, a Golgotán ugye a koponyák helyén, az agyban, a koponyák helyén, és az asszonyok rászóltak, vagyis ottan sírtak, meg nyavajogtak, biztos ilyen sírató asszonyok voltak, vagy valami ilyesmi. Vagy bárki, aki szerette őt, mert látta az ő dicsőségét, Istennek a dicsőségét ő benne, és sírtak, hogy el fogják őt veszíteni, és azt mondta, hogy asszony, ne engemet sírassatok, magatokat sírassátok. Én legyőztem, csütörtökön én már elvégeztem, legyőztem a halált. És persze testileg, fizikailag akkor történt az elvégeztetet, amikor ő kilehelte a lelkét, és önként átadta magát annak, hogy a test elvétetett tőle, a testi identitás tőle elvétetett. Azt, hogy nem miattam sírj, és nem miattam fohászkodj, magad miatt fohászkodjál. Magatok miatt fohászkodjatok, mert még mindig igaznak hiszitek azt, amit eddig láttatok, a ti testi, földi, bűnös identitásodokat igaznak hiszitek. Nem kell sírassátok azt, hogy a bűn teste, amiben én is belehelyeztettem, az most meg fog halni. Ezt ti nem kell sírassátok. Jézusnak, amikor ment fel a Golgotán, neki már békessége volt, ő az atya öröméből, az atya békességéből szólt az asszonyokhoz, és még a kereszten is megváltott egy embert, és megváltotta a latrot, és a lator által, akit megváltott, megváltott egy másik latort Gyergyóban, Gyergyó-Szent Miklóson, az Isten békességéből. És akkor térünk vissza a kijelentéshez. Abból tudhatjuk, hogy Istentől van az, amit tenni készülünk, hogy van békességünk, teljes békességünk van. Lehet, hogy ma holnap mi megyünk fel a Golgotára. Lehet, hogy bajba kerülünk, a mi testünk bajba fog kerülni. Lehet, hogy megfenyegetnek, halálosan megfenyegetnek, és eljön a mi óránk, hogy a bűntestét letegyük mi is, mint ahogy letette Jézus a bűntestét. De teljes békességünk lesz, és lehet, hogy fel fogom később olvasni, ha bár most nem olvasom fel, mert kicsit úgy más téma az, Istvánnak a történetét, ahogy ő teljes erővel, teljes békességgel, Isten örömével kijelentette az igazságot, és átadta magát ő is a testi identitás halálának, vagyis engedte, hogy a testi identitását megöljék, halálra köveszték őt, az ő arca viszont ragyogott, mint az angyalok arca. Tehát békességem van akkor, amikor azt cselekszem, amit az Atya mond, amit a mindenható Isten mond. Hogyha én lélekben vagyok, és lélekből szólok, lélekből cselekszek, a lélek dolgait szólom és cselekszem, nekem teljes békességem van, és úgy alszok, mint a baba éjszaka. Ez mostanában megtörtént, korábban arra is bizonságot tettem, amikor tévedtem, amikor letértem a lélek útjáról, valamit rosszul csináltam, utána ugye paráználmaim voltak. Most például az elmúlt két napban úgy aludtam, mint a kisgyermek, mosolyogtam, atyámmal beszélgettem, tanított ő engemet, fogalmam sincs, nyelveken szólt, a lélek nyelvén szólt, fogalmam sincs egészen pontosan, miről tanított, de talán most át fog jönni ebben a felvételben, miről tanított engemet. Békességgel feküdtem, békességgel keltem, pontosan úgy, mint ahogy azt leírta a próféta, vagy Salamon király, nem tudom, valamelyik. És akkor most elmondok egy ellenpéldát, egy mai ellenpéldát. Kaptam nagyon erőteljes kijelentéseket a mindenható Isten kegyelméből, amiket közzé kellett tegyek, megosztottam a világhálón. Elérhető azok számára, akik megmenekülhetnek, azokat, akiket Isten meg fog tudni érinteni a kijelentések által, azok meg fogják találni ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket, és minden rendben lesz, Istennek a dicsőséges terve történni fog az ő életükben is. Viszont elkövettem azt a hibát, hogy azt, amit én lélek által kaptam, a mindenható Istentől az elmúlt napokban én testben próbáltam folytatni. Tehát hozzátettem ahhoz, amit lélekből kaptam. Ahogy mondja Pál apostol, te bolond, Attila, te bolond. Hát, ki kísértett meg téged, hogy azt, amit lélekben kezdtél el, testben akart befejezni? Ki volt az? Miért engedted, hogy megkísértsenek téged? Az ördögök, az ördögeit az agyadban. Miért akartál hozzátenni Istennek a dolgához, az ő munkájához? Akár egy szót is. És ezért a mindenható Isten megengedte, hogy az én tévelgésem kiteljesedjen. Az történt ugyanis, hogy küldtem egy üzenetet egy ismeretlen személynek, de ez már testből volt. Úgy annyira feltűzültem abban, hogy ez mekkora igazság, ezt mindenkinek hallania kell, hogy küldtem egy üzenetet én testből. Persze akkor nekem nem tűnt fel, hogy az testből van, mert egyszerűen ugye elvitt az indulat. És Isten azt adta, hogy ezt a szemét hívjam fel. Nem azért, mert ő azt akarta, hogy hívjam fel, hanem azért, hogy én szembesüljek azzal, hogy mekkorát tévedtem. És amikor hívtam ezt a szemét, akkor az igazság az, hogy nagy békétlenségem volt, kezdtem vádolni magamat, hogy miért van ilyen békétlenségem, vagy félek, vagy milyen bajom van. És egyszerűen, hát persze Istennek az akarata teljesült, mert végül az a személy nem vette fel a telefont, és nem tudtam beszélni, tehát mindenképp az ő akarata teljesült, miszerint nem kell én vele beszéljek, nem kellett vele beszéljek evel a személlyel. És viszont nekem szembesülni kellett azzal, hogy de atyám, valami nem stimmel. Én vagyok gyáva, vagy össze vagyok zavarva, vagy mi az én problémám? Miért nincsen nekem békessége? Miért nem érzem azt a tüzet, úgy azt a tüzet, hogy érezzem azt, hogy semmi nem érdekel, azt sem érdekel, hogyha fejbe lőnek, semmi nem érdekel, teljes békességem van. Nem ezt éreztem. Azért, mert ez a döntés, hogy üzentem egy bizonyos személynek, idegen személynek, és még fel is akartam hívni telefonon, ez már nem Istentől volt. Ami korábban volt, az tőle volt. Én ezt nem vettem észre, a testem átlépte a határt, és úgymond hozzá akart tenni az élő Isten szavához, a lélek szavához, és elment a békesség. És ebből meg kell értenem azt, hogy ez már nem Istentől volt ez a döntés, de engedte, hogy az én hibás döntésem majd hogy nem teljességre jusson, hogy én szembesüljek azzal, hogy mit jelent Isten nélkül lépni, Isten nélkül cselekedni, bármit is. És miből tudom azt, hogy ez nem volt Istentől ez a döntés? Hát abból, hogy korábban nekem voltak nagyon kemény harcaim, híres és neves emberekkel, hatalmasokkal, földi hatalmasokkal, és olyan tűz volt bennem, amilyen tűz volt Istvánban körülbelül, olyan tűz volt bennem, és hatalmas erővel jelentettem ki azt, amit ki kellett jelentenem, és tudom, hogy ez meg fog történni, ez megtörténhet, ezután is megtörténhet, akárkivel, tehát nincs olyan földi hatalmasság, akivel szemben nem tudnám kijelenteni azt, amit a mindenható Isten akar, hogy kijelentsek. Tehát jöhet akárki, a legnagyobb ember, a legnagyobb földi hatalmasság. Hogyha Istentől van, hogy én beszéljek, nekem teljes békességem lesz, még akkor is, hogyha közlik velem, hogy engemet emiatt halálra ítélnek. Tehát nekem teljes békességem lesz a mindenható Istentől. És legfőképp az ő szavától, ugye, aki legyőzte a halált, legyőzte az ember ellenségét. És noha, én ezt korábban már többször megéltem, hogy amikor szólhattam lélek által, földi, vagyis igen, hatalmaságokkal szemben, nekem teljes békességem volt, most nem volt békessége. Volt olyan, hogy szembe mentem a püspökkel, de szemtől szembe, élőben, nem virtuálisan, nem a Facebookon, szemtől szemben, és volt békességem, és voltak más ilyen vitáim, amiket ugye szellemi harcok, amiket meg kellett vívni Isten segítségével, és volt békessége. De olyan is tapasztaltam, hogy mint ahogy ugye most elmesélhettem, hogy valami olyan harcba mentem bele, amiben nem volt békessége. Miért? Azért, mert a békesség az élő Isten lelkében van. Az én békességemet adom nektek, azt mondja Jézus, tehát békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Bízzatok Istenben, bízzatok én bennem, az én szómban, és teljes békességetek lesz. Közös álom. Mi a jelentés ennek a közös álomnak? Nagyon fontos téma ez, drága embertársak. Elmondok egy másik történetet, tegnapi történetet, ami noha fájdalmas. Fájdalmas volt a kedves utitársam számára, de mégis dicsőséges, mert benne volt a Krisztusnak a jó illatja ebben az egész történetben. Tegnap, amikor beszéltem valamelyik felvételben, valamelyik kijelentésben, én kimondtam azt lélek által, amit kimondhattam, hogy aki tudja, és aki kapott kijelentést, azt vállalja fel, kérjen Istentől elhívást, vagy engedje azt, amit a proféta is mondott, hogy imhol vagyok, atyám, küldjél engemet, hogy tudja felvállalni azt, amit ő kapott a jóságos Istentől magára ölteni, hogy az látszódjon kívülről, kintről, hogy aki látja őt, az ember esélyt kapjon az életre. És hát azt történik, kedves utitársam, egy atyámfia, a jóságos Isten, a magasságos Istennek a szerelmes gyermeke, ő igen úgy az én szavaim által feltűzült és tett olyan kijelentést, ami hasonlatos volt ahhoz, amit én is kaptam, és amit kijelentettem. Csak abba a hibába esett, és ezt mint nagyon tanulságos példát mondom mindenki számára, aki hallgatja a kiáltószót, hogy igen, amit én mondok, azt élek által mondom. De amit én mondok, drága utitársak is, mindenki, aki ezt hallhatja, amit én mondok lélek által, azt csak lélek által lehet cselekedni. Tehát én hiába mondom lélek által, hogy fontos felvállalni azt, amit kaptál, vagy amit kapsz, nap mint nap. Ha te nem kapod meg az atyától a lélek általi elhívást, és fel fogod vállalni, mert hallottad az én szavamat, akkor Istennel szembe mész, mint ahogy én is szembe mentem ma a mindenható Istennel. És a kedves barátom is tegnap szembe ment a mindenható Istennel. Ő is elbukott, én is elbuktam. Megengedte a mindenható Isten, ha nekem is, hogy elbukjak. Már azért is, hogy nagy felfúvalkodjunk, ne fúvalkodjunk fel, nehogy azt gondoljuk, hogy mi fogjuk megváltani a világot. Lehet, hogy a mindenható Isten a megváltásban használ minket, mint ahogy használ is, de nem szabad elfelejtsük azt, hogy nélkülünk is ugyanúgy el tudná végezni. Ő azért használ minket, hogy legyen nekünk örömünk az ő jelenlétében és békességünk. Ez a lényege annak, hogy a mindenható Isten használ minket is, nem az, hogy az igazság az, hogy én Attila nélkül nem tudnám ezt megoldani. Nem tudnám megoldani sem a székelyföldi helyzetet, sem pedig a Magyarország. Ez hazugság, emberek, ez hazugság. Tehát én senkit nem kell megmentsek. Az ég adta világon senkit nem kell megmentsek. Viszont, hogyha szót kapok a mindenható Istentől, akkor azt én felvállalom, függetlenül attól, hogy valaki meg fog-e menekülni, vagy nem fog megmenekülni. Mert az én megmenekülésemhez mindenképp szükséges az, hogy az a szó, amit én kaptam, az fel legyen vállalva, magamra fel legyen öltve. Magamra vegyem azt a szót, amit kaptam a mindenható Istentől. Tehát, hogyha valaki hallja ezeket a bátorításokat, ezeket a kijelentéseket, akkor én bizonságot teszek, mint ahogy a mindenható Isten is bizonságot tesz rólam, és hogy bizonságot tesz ő az ő gyermekeiről, hogy igen, lélekből szólok, de fontos lélek által cselekedni. És senki nem kezdhet egy ilyen magánakcióba, mint én a mai nap folyamán. Lélek nélkül, még akkor sem, hogyha a kiáltó szó nagyon jól beszélt. Még akkor sem. És azért, tegnap a kedves barátom, azért, mert ő hallotta az én bátorításomat, és tudta, hogy igaz, amit szólok, és tudta, hogy fontos azt cselekedni, amit én mondok, de az én szavamra cselekedte, és nem a lélek szavára. Ő is készített egy felvételt, amit le kellett törüljön, és Isten megengedte, hogy hatalmas hibát vétsen abban a felvételben. Abban a felvételben, amiben egyébként benne volt a nagyon-nagyon fontos üzenet a mindenható Istentől. Nagyon-nagyon fontos üzenet. Én most nagyon röviden elmondom az üzenetet, nem tudom, hogy fel fogja tenni Erika, vagy nem fogja feltenni ezt az üzenetet külön. Hogyha Isten indítja, akkor felrakja, teljesen biztos, tehát én nem félek, hogy el fog ez maradni részéről, egyszerűen arról volt szó, hogy egyértelműen kijelentette Erika azt, amit ő tapasztalt, elmondta az ilyen táltos dolgokkal, táltos szellemiségekkel, és elmondta azt is, amit Isten neki megmutatott, hogy amikor meg fog történni ez az előadás itt Székelyföldön, Szentgyörgyön, és ahogy megtörténik az ugye Magyarországon is, Budapesten, feltetőleg meg különböző helyeken, ott nem csak egy bizonyos személy megy be abba a terembe, és nem csak egy bizonyos személy fog bemenni a magyar emberek lelkébe, a székelyek lelkébe, nem csak egy megtévesztés fog bemenni a hallgatók lelkébe, az a hallgatók szívébe, hanem egy teljes csapat, egy teljes légió. Tehát azt mutatta mindenható Isten Erikának, és persze ezt ő jobban el tudná mondani, és hogyha Isten azt akar, akkor majd elmondja újból, hogy amikor az emberek, mint kíváncsiskolók, mert elegük van, ugye csalódtak a kormányban, csalódtak a vallásban, csalódtak a spiritualitásban, csalódtak mindenben, és keresik az igazságot, és kíváncsiskodnak balra is, és jobbra is, és amikor ők megnyílnak ilyen szellemiségek elől, amit ez a Kovács Magyar András is képvisel, akkor az fog történni, hogy ők nem csak azt a Kovács Magyar Andrást fogadják be, az ő megtévesztését, hanem mindent, minden rokon szellemiséget, ami azzal rokon, és az, kedves hallgatók, az egy teljes légió. Teljes légió, nem csupán a táltos hagyományokat, hanem mindent, amivel ő foglalkozik. Ezért is készült több videó készült ugye az elmúlt időszakban erről a szellemiségről, megtévesztés szellemisége, Biblia úgy hívja, hogy sátán, ördög, ugye, felhoztam egy nagyon kemény példát, amiben én is meglettem, meg voltam tévesze annak idején, ez a João de Deus, ez az Isten Jánosa. És abban a videóban is elmondhatom, hogy ez a szellemiség miről szól, hogyan működik, és mivel, hogy azt megismerhettem, betekintést nyertem, és ugye ezt felismerhettem a Kovács Magyar Andrásnak a szellemiségében, amit ő terjeszt az ő iskolájában. És igen, igaz, amit Erika által mond a Mindenható Isten, én is bizonságot teszek arról, hogy nem csak egy kis hazugság megy be az emberek szívébe, amikor elmennek egy ilyen tanfolyamra, egy ilyen beavatásra, egy ilyen kurzusra, amiért még fizetnek is, hanem egy teljes légió, tehát egy teljes légió, amitől megszabadulni nem lehet. Ezt is fontos így egyértelműen kijelenteni, drága emberek, hogy attól, amit az ember bevesz magának, hazugságot, ami hosszú távon megbetegítheti őt, megronthatja őt, megölheti úgy a testét, mint a lelkét a kárzatra juttathatja. Tehát ettől nem lehet megszabadulni. Az ember abban tud csak asszisztálni, hogy megteljen el a szellemiséggel. De megszabadulni nem lehet. Ezt nagyon fontos kijelenteni, drága emberek. Szeretetteljesen nem muszáj gyűlölködve egyáltalán, sőt, hanem úgy, ahogy Isten adja lélek által, szeretetteljesen, tiszteletteljesen. Ezt fontos kijelenteni, hogyha van erre alkalom és lehetőség, fontos kijelenteni, hogy senki ne gondolja azt, hogy ettől megszabadulhat. Mert azáltal, hogy az ember azt gondolja, megszabadulhat, még beljebb kerül ebbe a szellemiségbe, ebbe a megtévesztettségbe. Jézus nem hiába mondta, hogy embernél lehetetlen az üdvösség. Istennél minden lehetséges. Tehát az én terheimet, ha nem adom át neki, akkor én még mindig a saját értelmemben, saját erőmben bízok, és azáltal még mélyebbre kerülök be egy ilyen szellemiségbe, míg végül az is megtörténhet sajnos, hogy átlépek egy olyan pontot, ami után már nem fognak tudni engemet megmenteni, már az élet hívó szavát sem fogom tudni meghallani. Na, zárójel bezárva, ez volt az üzenet, nagyon fontos üzenet tegnap Erikának. És a tévesztésre most nem térek ki külön, hanem inkább arról szeretnék szólni, hogy a hiba, amit ő elkövetett, az, amit sokszor elkövettem én is, és sokan elkövettünk, az, hogy ő rám hallgatott, annyira, tehát nem tudom, hogy fogalmazzam, drága emberek, mert amikor hallok valakit jól beszélni, akkor én hajlamos vagyok arra, hogy azt az embert, tehát Istennek a lelkét, ahol a személlyel azonosítsam teljes mértékben, de ez hiba, ez tévedés. Ezért írtam ki a Facebookra az, amit János tapasztalta az angyallal, amikor az úrangyala szólt hozzá, és ő leborult előtte, az angyal előtt. És Istennek az angyal azt mondja, hogy vigyázz, ne tedd, mert én is a te szolgatásod vagyok, a te atyád fiainak, én is egy úgymond az Úristen gyermeke vagyok, csak a mindenható Istent imád, csak őt tisztelt, magyarra lesz lefordítva. Csak Istennek az indítatására cselekedj, a lélek indítatására. Még hogyha igaz is, amit én mondok, ha te nem kapsz elhívást arra, amiről én beszélek, és nem vagy megerősítve, akkor ne tedd, hanem cselekedd úgy, ahogy Isten mondja neked személyesen. Ez nagyon fontos. És Isten is megmutatta Erikának azt, hogy mi történt, hogy hol hibázott, és nekünk is mutatott sok ilyen hibát az idők folyamán, megmutatta, hogy hol hibázunk, hogyan paráználkodunk egymással, úgyhogy nem veszük észre lelki értelemben. Hogy igen, többen vannak, akik a kiáltó szó által, tehát általunk kaptak elhívást, Isten használta a mi szavainkat, emberi szavainkat, hogy megszólítson embereket, talán te is egy ilyen személy vagy, aki általunk lettél megszólítva. És az, hogy hallottad a mi szavunkban, a mi beszédeinkben, a mi bizonságainkban az élőisten életre hívó szavát, ez igaz volt, és továbbra is igaz. Isten használt bennünket, mint ahogy téged is használ, vagy használhat, vagy használhatna, hogyha engeded, arra, hogy megszólítson másokat. És amikor ez megtörténik, akkor sajnos mi sem tudjuk elkerülni, mint ahogy te sem fogod tudni elkerülni azt, hogy az igazságot a te személyeddel azonosítsák. És Isten ezt megengedi, addig, amíg szükséges, hogy valaki emberi szavak által halljon az igazságról, a Jézus kijelentéseiről, amíg az a tűz be nem gyúl benne, hogy ő menjen és keresse, és ő beszéljen a mindenható Istennel is, legyen tanítva személyesen a mindenható Istentől. Amíg ez meg nem történik, addig a mindenható Isten megengedi, hogy valaki hallgassa, akár azt, amit én mondok, akár azt, amit valaki más mond, aki ezen az úton van. Nagyon érdekes álmot kapott Erika erről. Ugye tehát megvallotta, hogy igen, nagyon sok felvételt meghallgatott tőlünk, és azáltal kapta a tüzet, az igazság tüzét is. És ugye ezt Isten használta mi szavainkat. De ebben az álomban Isten neki megmutatta, hogy mi a valóság. A valóság pedig az volt, hogy találkoztunk, talán ott volt Cornélia és én, és akkor Erika odajött hozzám, és megölelt engemet, és úgy ölelt, mint akit ugye szeret, de úgy, mint testvért, vagy mint ahogy két gyermek szereti egymást. Vagy talán egy kicsivel jobban is, nem testértelemben, hanem olyan értelemben, hogy túlságosan felnézett rám. És utána azt adta a következő álomképben a mindenható Isten, hogy elengedett engemet, csak hogy értsd meg a lényeget, mert nagyon fontos megértsük a lényeget, a drága titánsok, nagyon fontos. Így úgymond ellökött magától, és kimondta az ő ajkai által a mindenható Isten, hogy ez nem helyes, és igen, nem helyes, nem helyes. Még az sem volt helyes, hogy Péter meg az apostolok nagyon ragaszkodtak Jézus testéhez. Nem akarták elengedni őt, mester, nem halhatsz meg, nem hagyhatsz itt. És azt mondja Jézus, hogy de Péter, fogjátok már fel, hogyha én nem megyek el az atyához, akkor nem fog eljönni hozzátok a Szentlélek. Tehát fontos, hogy a bizonságtevőről az ember úgymond leváljon, elengedje. Persze ezt is Isten végzi el. Én most csak kijelentem, hogy hogyan működik ez a dolog. Hogy mindenki megteljen szent lélekkel, Istennek a jelenlétével. Mert csak úgy lesz világosság Magyarországon, a te házadban, a te kis közösségedben, ott, ahol vagy, ha te leválsz arról a személyről, vagyis egészen pontosan a kapcsolatod avval a személlyel, úgymond rendeződik, úgy, mint testvér és testvér között. Tehát nem lehet ugye közöttünk hierarchia. Itt is mondtam picit erőteljesebben az előző felvételben, hogy tőlem senki ne kérjen engedélyt, hogy mit csináljon, vagy mert nincs nekem sem időm, én nem akarok atyáskodni senki fölött, mert ez nekem is nagy teher. Én nem akarok senkinek sem az apukáj lenni. Maximum a testvére az utitársa. Mert hogyha én valakinek az apja vagyok, akkor én már nem vagyok gyermek, akkor én már megint atyáskodok, ugye? Akkor már Isten ellen megyek. Nekem is ugyanúgy szükségem van arra, hogy gyermek lehessek, mint neked. Ezért ugye helytelen ez a kapcsolat. Hogyha én ezt engedem, hogy valaki hozzám így viszonyuljon, és valaki az én úgy viszonyulok, mint ilyen megmondó ember, atyáskodó ember, akkor én is ugye vétkezek, és én is magamat kilököm a gyermeki állapotból, már én sem lehetek gyermek. Na, tehát evel a történettel Isten azt mutatta meg, hogy meg kell történjen mindenkivel az, amit Jézus mondott, hogy eljön hozzátok a vigasztaló, Istenek a lelke, és ő kijelent mindent nektek, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket én mondottam nektek, mondja Jézus. És erre van szüksége mindenkinek ahhoz, hogy megteljen az igazság lelkével, és hogy ő is világosság legyen ebben a világban, amíg még tart ez a világ számára, ugye? Az, hogy meddig fog tartani ez a világ, azt nem tudjuk, de az, hogy számunkra meddig tart, azt hát is azt sem tudjuk, de nem biztos, hogy a két dátum egybe fog esni. Nem biztos, hogy én meg fogom érni a világ végét, hogyha lesz olyan a világ vége globálisan. Viszont a világom végét én mindenképp meg kell érjem. Szóval nagyon fontos az, amit mond Jézus, le van írva János evangéliumának a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben, hogy ama vigasztaló, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondtam nektek. És szükséges, hogy ez mindenkivel megtörténjen egyenként, személyesen. Személyesen. És akkor tud megtörténni az is, hogy az ember végzi a dolgát, és van benne világosság, és van körülötte is világosság. És noha vannak is találkozások, ugye, érintkezések két ember között, két utitás között, mert Istennek így kedves, nekem is van ilyen, akkor az a kapcsolat az már nem hierarchikus. Tehát nincsen benne nagyobb és kisebb. Tehát semmiképp nincsen benne abban a kapcsolatban nagyobb és kisebb, közöttünk nincsen nagyobb és kisebb, mindannyian ugye testvérek vagyunk, megmossuk egymás lábát, úgy, ahogy Isten adja. De nincs olyan, hogy valaki nagyobb és valaki kisebb. Vagy hogyha valaki nagyobb is, akkor az abban mutatkozik meg, hogy mondja Jézus, hogy szolgálni tudja a többieket, de ezt sem ugye önerőből, nem a saját dicsőségére csinálja, hanem alázattal, szelídséggel és szerénységgel, hogy adja neki mindenható Istennek a lelke. Tehát ez az, ami ez el kell törlődjön, tehát nincs semmi értelme, hogy én beszéljek tovább is sem Istenről, sem az igazságról, sem Jézus szavairól, hogyha kialakulna egy ilyen hierarchia, akár a valóságban, akár a virtuális valóságban ez kialakulhatna, akkor semmi értelme nincs annak, hogy én ezt tovább csináljam, mert akkor én egy újabb katolikus egyházat építek fel, vagy akármilyen szervezetet, és akkor ugyanabba a hibába esek, mint meg annyi vallási vezető, aki az ördög csapdájába esett azáltal, hogy létrehozott egy ilyen valamilyen mozgalmat vagy vallást, aminek ő a feje, ő a vezetője. Tehát ugye ember, vagyis igen, embercentrikus, tehát hierarchikus, meg vezetők, meg hatalmi ranglétra, meg ilyenek. Tehát ennek az ég adta világon nincsen semmi értelme. Sőt, amit Krisztus mondott, ennek az ellenkezője, ennek pont az ellenkezője. Na, és akkor most elmondom azt is, hogy közös álom, közös álom. Tehát Isten nem azt akarja, hogy akkor most mi elzárkózzunk egymástól, mindenki egy ilyen csigaházba bebújjon, és ottan a sötétségben kuksoljon. Nem erről van szó egyáltalán. Noha, ha szükség van arra, hogy valaki elvonuljon kisebb időre, hogy böjtöljön, vagy hogy csak Istennel legyen, akkor tegye azt, cselekedje meg, most cselekedje meg, akkor, amikor Isten őt hívja, cselekedje meg azt. Szakadjon el mindenkitől, a kiáltó szótól és mindenkitől, ahogy Isten őt vezeti, hogy teljen meg Istennek a lelkével, legyen telve. Tehát, hogy megtörténjen az ő szabadítása, az ő teljes újjászületése, hogy ő megtudja, megtanulja azt, hogy ha neki vannak utitársai, az jó, de hogyha nincsenek, az is jó, mert egy utitársa mindenképpen van, és az nem más, mint a feltámadt Jézus Krisztus. És ezt mondta Pál apostolnak is Isten, hogy Pál apostol, vagyis Pál apostol, biztos nem úgy hívta, hogy Pál apostol, azt mondta, hogy Palika, ne aggódj, elég neked bőségesen az én kegyelmem. És volt, hogy Isten megengedte, hogy volt Pálnak egy utitársa, barátja, Timóteus, vagy Titus, meg ottan, akikkel ő néha találkozott, és együtt haladtak az úton, Isten megengedte a közös örömükre, de azt nem akarta megengedni sem Timóteusnak, sem Pálnak, sem egyiknek, sem a másnak, hogy egymástól függjenek. Péter és Pál szét lettek választva azért, pont ezért, hogy ne egymástól függjenek, és ne hozzanak létre emberi rendszert. Isten ezt nem akarta, hogy emberi rendszereket hozzunk létre. Az, hogy találkoztak, évek után megölelték egymást, és örültek, hogy még mindig ugyanabban a lélekben vannak, még mindig ugyanaz a lélek vezeti őket, és áldották a mindenható Istent. Ez persze, ez Istentől van, de az, hogy elkezdünk mi ketten okoskodni, szervezkedni, hogy akkor valamit mi hogyan csináljunk meg, ez már összeesküvés, ugye? Ez már megint úgymond a sátán játszmája. Elmondok egy egyszerű példát mostan nektek, hogy megértsétek, aki ezt hallja, hogy megérthesse, hogy hogyan vezet minket Isten. Mi a közös álom? Honnét tudhatom, hogy valakivel nekem közös projektem van, mert van ilyen. Isten megengedi. Istennek így kedves, hogy így is legyen, mert a mennyek országában sem remetéskedni fogunk, hanem ott is közös lesz az örömünk, és nem fogunk egymáshoz ragaszkodni ilyen beteges módon, egymást nem fog birtokolni, egymást nem fogjuk elvenni, sem magunkévá tenni, ilyen nem lesz. Abban az állapotban. A múltkor kaptam egy szép álmot, és hát több ilyen álmot is kaptunk, és csak hogy lássátok meg, hogy mekkora botrány, amikor Isten ilyen álmot ad nekünk, ugye, egyenesen beszél, tehát megmutatja mindennek a valódi értelmét, valódi jelentését, még például a csóknak is. Volt olyan néhány alkalommal, nem túl sokszor, hogy egy utitárs megcsókolt. Volt ilyen. És persze először, amikor ilyen történt, akkor az ember, a test, ő próbálja gyorsan ezt rabul ejteni, és ehhez asszociálni mindazt, amit ő megtanult, betanult a világból. Tehát testi módon értelmezni. Viszont Isten, ugye ő hűséges, ő nem csak az álmot adja, hanem a kijelentést is, hogy mi az, hogy ketten találkozunk, mint ahogy mondta Pál apostol is, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal. Szent csók, mi az a szent csók? Az a szent csók mi lehet? Na én azt láttam álomban, hogy jött egy kedves utitársam, és leült az ágyam szélére, odahajolt hozzám, és megcsókolt. De éreztem, az nem egy olyan testi csók, hanem megcsókolt. És én megöleltem, ennyi történt, nem volt semmi testi benne, semmi szexuális. És persze ez jó érzés volt számomra, annál is inkább, hogy ugye hát utitársam, ragaszkodom hozzá, szeretem őt, és örvendek annak, hogy annak, amit Isten elvégzett benne, ő általa megmutatott, vagy megmutat folyamatosan. De mégsem volt teljes ez a történet. Nem kaptam teljes megértést erre az álomra akkor. Viszont teltek múltak a napok, és hát láttam, hogy elém hozta az internet, hogy ő valamit ugye megosztott, tehát bizonságot. És megnéztem, és úgy éreztem, hogy arról én is fontos beszéljek. És beszéltem is. És akkor jött egy következő alkalom, megint elém jött valami, egy bizonsága neki, amit ő megosztott, és ez alkalommal úgy valahogy úgy keresztül siklott a figyelmem ezen a bizonságom. De atyám még egyszer elém hozta ugyanazt a kijelentést. Akkor megnéztem, és úgy tűzgyúlt bennem, hogy igen, arról én fontos beszéljek. És amikor ez történt velem, akkor az álmot is eszembe jutotta mindenható Isten, a mi atyánk, a mi jóságos atyánk. Az álmot is eszembe jutotta, és akkor egyből megértettem, teljesen egyértelművé vált számomra, hogy mi az, hogy ő megcsókol. Ő szót adott a számra, mint ahogy én is megcsókoltam, ugye némely utitársamot, olyan módon, ahogy Pál apostol is ugye megcsókolta az ő utitársait, hogy szót adott a szájukra, az ő ajkaikra. Ó Istenem, ez olyan dicsőséges, hogy én szinte szégyellem és restelem azt, hogy ilyen gyarló emberi szavakkal kell erről beszélni, vagyis beszélek, mert nem tudom, tényleg, ahogy mondja Pál apostol, csak a gyengeségeinkkel tudunk dicsekedni, a dadogásunkkal, meg a nyomorúságunkkal. Dadogással kezdtem a felvételt. Na, de egyelőre ez van, Isten elnézi ezt nekünk, és teljesen biztos, hogy áldása van ezen. Ezek olyan dolgok, hogy ennek a mélységeit és a dicsőségét, ezt nem lehet emberi szavakkal elmondani. Hogy Isten milyen szépen megmutatja, hogy milyen kéne legyen a kapcsolat közöttünk, a szent csók, amikor valamit te csinálsz, valamit te kijelentesz, azt én meglátom és áldom a jóságos Isten, hogy jaj, milyen szép, milyen gyönyörűséges az a kijelentés, amit te kaptál, de közben engemet is az ugye inspirál, meg termékenyít, úgymond, és én is hozzáfűzök valamit ahhoz a kijelentéshez, vagy ahhoz, amit te csináltál, vagy cselekedtél. Tehát ugye a szent csók megtörtént, vagy Pál apostol, ahogy mondja, ó, milyen szép tényleg, sajnálom, hogy csak ilyen szavakat tudok erről beszélni. Ahogy mondja Pál apostol, Azt mondja, amikor ti találkoztak egymással, együtt vagytok, akkor mindenkinek legyen egy zsoltára, egy éneke, egy kijelentése, egy nyelveken szólása, egy magyarázata, ugye, egy profétálása. És ez a szent csók egyik elkezdi, egyik megcsókolja a mellette lévőt, és a mellette lévő énekelni kezd. Emlékszem, hogy nagyon ritkán, de volt egy néhány alkalom, ami nagyon közel volt, tehát testi értelemben mondom azt, mert ezt teljesen megélni testben úgy érzem, hogy nem lehet emberek, nem lehet annyira, tehát fizikai testben, bűntestében ezt nem lehet megélni úgy, ahogy Isten azt elképzelte. Majd amikor olyan testben leszünk, amilyen Isten nekünk adni akar, akkor ezt megéljük annak teljes dicsőségében. Volt néhány alkalom, nagyon kevés alkalom volt, ami nagyon-nagyon közel volt, tehát az állapothoz, amit Isten elképzelt. És ez olyan volt egyik, amire ezt visszaemlékszem, hogy a tűz körül ültünk néhányan. És úgy voltunk, hogy senki nem akart beszélni, senki nem akart szerepelni, senki nem akart tanítani, hanem egyszerűen a csendben voltunk, atyánk lelkében voltunk, és akkor így ugye alkalmat adtunk, biztosítottunk az ő lelkének, hogy ő megnyilvánuljon, hogy ő szóljon általunk. Nem kellett semmit sem megegyezni, semmit sem megszervezni. Volt olyan, hogy valamelyikünk valamit mondott, és úgy halkan, és amikor véget ért az ő mondandója, akkor ugye hát befejezte, nem akart ő, nem mondta tovább, vagy nem akarta azt ő kiegészíteni emberileg. Akkor jött egy ezután, mit tudom én, egy valaki más, aki szintén megszólalt, és ő kapott egy, mit tudom én, egy nyelveken szólást, egy játék, egy szójátékot. A harmadik meg, amikor már túl sok volt az ilyen kijelentés, erőteljes kijelentés, akkor volt olyan, hogy csendben a gitár megszólalt, és elkezdett énekelni valaki. De ezt mind a mindenható Istennek a lelke orkesztrálta. Tehát gyönyörűséges volt emberek. Hát szinte, hogy mondjam, tehát még rabságot is tudna okozni az állapot, ugye, hogy az ember ezt ebben akar maradni örökké ebben az állapotban, hogy milyen szép, amikor a gyermekek együtt vannak, és nem kell sem versenyezzenek, nem kell gondolkodjanak, hogy akkor most kibeszéljen, meg kihallgasson, hanem minden tökéletesen meg van szervezve mindenható Isten által. Egyik énekelt valami szépet, valami szép csendes nótát, a másik meg valamit kijelentett, a harmadik megértett valamit, tegyük fel a Pál szavaiból, a negyedik megértett egy, mit tudom, egy példabeszédet, valamelyik pedig új nyelven egy új példabeszéddel szólt. Tehát gyönyörűséges volt ez, gyönyörűséges is. Így betekintést nyertünk abba, hogy mit jelentene az, hogy egy test vagyunk. Persze azt láthattam, azt érthettem meg én mostanig, hogy nekünk most nem ez a dolgunk, ez egy ajándék volt Isten részéről, de mi dolgunk az, hogy mindenki, ahogy mutatta Ferencnek jóságos Isten, mindenki maradjon az ő sorában, az ő szőlő sorában, és azt végezze, azt munkálja, hogy érjen a végére időben, és ne csináljunk olyant, hogy így átugrálunk egyik sorból a másikba, egymásnak a sorába. Persze, hogyha Isten úgy adja, mint ahogy nekem adta, hogy adta a szót, ugye, a szent csókot adta egy kedves utitársam által, és én azáltal ugye inspirálva voltam, és erőteljesen szóltam arról a valamiről, úgy adta nekem Isten, azáltal én is inspiráltam másokat is, talán mások is ugye szóltak erről a témáról. Na ez a közös álom, drága emberek, tehát a közös álom az olyan, hogy tegyük fel, hogy még volt olyan is nagyon sokszor, hogy a mindenható Isten a szívemre helyezte, hogy valakit keressek meg. Tehát kaptam egy álmot vele, és akkor én végeztem azt, amivel ő engemet megbízott. De az történt, hogy az a személy is kapott egy álmot. Tehát Isten a találkozót megszervezte számunkra. Közös álom volt. Abban ugye abban a beszélgetésben nem volt az ő lelke. És nem az volt, hogy én meg akartam valakit győzni arról, hogy te ezt így kéne, meg úgy kéne, vagy mit tudom én mi, szerintem ne így csinál, vagy úgy csinált, hanem úgy volt, hogy Isten ugye tudta, hogy valakinek szüksége van egy szóra, és engemet megszólított, őt is megszólította, és mind a ketten csodálkoztunk azon, hogy hoppá, hát ezt nem mi terveztük így. Mint ahogy például ma történt az, hogy a kedves utitársamot, Levikit meglátogatták, utitársaink érezték, hogy ott van a helyük, és ők nem gondolkodtak ezen, hanem egyszerűen mentek és cselekedték azt, amit kellett cselekedjenek. És Isten egyértelműen megmutatta álomban azt, hogyan fognak találkozni. Tehát gyönyörűséges, hogy elmondta nekem a drága barátom. És ráadásul még mielőtt a kapu elé értek volna, egy utcába le kellett kanyarodni, azelőtt egy fehér galamb szállt az autó elé, és az autó előtt ment a fehér galamb, és ők követték az autót. Ilyen dolgok történnek. Nem tudom, hogy szabad erről beszélni ennyire nyilvánosan, de ilyen csodálatos dolgok történnek. És hogyha kétsége lett volna a másik személynek, az illető személynek, akit meglátogattak a felől, hogy az Istentől van-e, hát Istennek is adta a vigasztalást, az örömöt, a lélek általi örömöt, hogy igen. Tehát abból tudhatjuk, hogy az álom közös, hogy békességünk van. És nem abból, hogy tehát hogyha Isten azt akarja, hogy két ember, két gyermek beszéljen egymással, mert lehet, hogy én kapok egy álmot veled például, és bárki, aki ezt hallgatja, akármely kedves utitárs, aki ezt hallgatja, kapok egy álmot veled, de az álom az nem arról szól, hogy mi ketten nekünk beszélnünk kell, hanem abból nekem valami fontosat meg kéne értenem, amit én elvettem észre mostanig. Lehet, hogy abszolút nem kell beszéljek veled, hanem Isten felhasznált téged. Ilyen is volt, többször elmondtam ezt is, volt ilyen, hogy az a álomkép, amit én kaptam, az csak rólam szólt. Külső személyeket, ismert személyeket felhasznált, tulajdonságot nekem megmutatott Isten. Tehát nem arról szólt, hogy kell beszéljek avval a személlyel, hanem arról, hogy én abból lélek által megértem, hogy mi számomra a tanítás, mi számomra ugye a megigazítás, vagy pedig a dorgálás, például ilyen is van. Tehát a közös álom az akkor közös, amikor közös például a szerelem egy férfi és a nő között. A szerelem az akkor közös, hogyha kölcsönös, tehát mind a kettőben ott van annak a magva, ott van a vonzódás, ott van a vonzalom, Isten megadja mind a kettőnek, ugye, tehát tudok olyanról, hogy úgy ismerkedtek meg egymással, tehát valakinek Istennek áldása volt, hogy valakinek legyen egy, ugye, hitvese itt a földön, és igen, belehelyezte mindkettőjükbe azt a kölcsönös, hogy mondjam, azt a kölcsönös vonzalmat, de nem akartam vonzalmat mondani, mert ugye tudjuk, hogy általában a vonzalom az testi dolgról szól, tehát testi vonzalomról szól. De akkor, amikor így békességük volt arra, tudták azt, hogy ők úgymond egymásé lehetnek, egyek lehetnek, ugye, és Isten meg is áldotta az ő kapcsolatukat. Na, ugyanígy kéne történjen minden interakció két ember között, két gyermek között. Az álom csak úgy lehet közös, hogyha Isten úgymond azt közössé tette, vagy nem teszi közössé, akkor mi hiába akarjuk közösíteni azáltal, hogy mi ketten megbeszéljük, gyere, egyezzünk meg, dugjuk össze a fejünket, mi majd aztán megmagyarázzuk magunknak, nem. Ilyen nem szabad csinálni, nagyon veszélyes játszma. Úgy igazából ez az összeesküvés maga, a királyok között is ez az összeesküvés, az ökumenikus mozgalmakban, amik ugye vannak, hogy találkoznak a vallási vezetők is, és Isten teljesen kihagyják a beszélgetésből. Ők maguktól beszélik meg. Maguktól, de nem úgy, hogy Isten a szívükre helyezi, hogy például most a Ferenc pápa találkozzon valamelyik bíborossal, hanem ezt ők maguktól ugye megbeszélik a saját akaratokból is, nem Isten akaratából. Na, hát nem tudom, hogy mennyire ment át ez a dolog, ez a közös álom, hogy hogyan lehet közös az álom. Egy másik megközelítés, amiről már többször beszéltem, hogyha az ember megpróbálja picit úgy elképzelni az egész teremtést, hogy csak ő van benne abban a teremtésben, és mindenki más statiszta. Tudom, hogy ez egy picit olyan kemény, ez a megközelítés így, de tud segíteni a megértésben. Hogy igazából az én álmomban, mert ugye erről is volt szó a napokban, hogy új nyelvezettel, modern nyelven az elbukott világot, az Edenen kívül világot mondhatjuk azt, hogy szimuláció. Tehát mi is egy szimulációban vagyunk, egy álomban vagyunk. Tehát nem ez az álom, vagyis nem az álom, amit éjszaka álmodunk, sokszor, amit éjszaka álmodunk, a sokkal közelebb van a valósághoz, a lelkünk valóságához, mint amit nappal megélünk. Mert a nappali létünk itt a Földön az annyira manipulált és annyira kondicionált már, teljes hazugság, ugye, rutin, szokások, meg hagyományok ismétlése, az nem lehet a valóság. Tehát a nappali létünk az már annyira el van torzítva a sok program által, az idomítás által, a közoktatás által és minden által, amit, a rendszerek által, amiket mi létrehoztunk, hogy az már jóformán, ugye, annak semmi köze nincs az élethez. Ezért az igazság maga, az igazság lelke álmunkban tud jobban hozzáférni a mi lelkünkhöz. És így tudja megmutatni például egy borzalmas álomban, egy horrorisztikus álomban az illető személynek a lelkének a valódi állapotát például. Ezért mondtam azt, hogy ugye értek, hogy mit csináltok, hogyha elmentek ilyen álomfejtőkhöz, meg ördögűzőkhöz, mert a mindenható Isten, amikor valaki csúnya álmot kap, az azzal megmutatja, hogy ő milyen állapotban van. Tehát, hogyha valaki csúnya álmot kap, vagy borzalmas rémálmot kap, az első dolog nem az kéne legyen, hogy elmegy embereket segítséget kérni, hanem segítséget kérek a mindenható Istentől, aki adta az álmot és megengedte az álmot, aki engemet szembestett álomban a lelkem valódi állapotával. De nyilván, hogyha elmegyek én ilyen különböző misztikusokhoz, meg gurukhoz, akik elkezdenek ottan velem kísérletezni, akkor könnyen megtörténhet az is, hogy begolyózok, vagy pedig ugye azt őrületbe kergetnek, akár az öngyilkosságba kergetnek. És ugye sok ilyen bizonság van feltéve az internetre is, ami arról szól, hogy az egész egy ilyen álommal kezdődött, egy rémálommal kezdődött, amire a megfejtést vagy álmos könyvből akarták megszerezni, vagy pedig egy ilyen iskola által, tanfolyam által, amin keresztül további beavatást kaptak az okkultizmusba. És az ilyen lelkek annyira eltávoltak Istentől, hogy egyeseket már nem lehetett megmenteni. Sajnos fennállnak a lehetősége. Hogyha nem állna fennnek a lehetősége, akkor Jézus nem kellett volna eljön a földre. Mivel fennállnak a lehetősége, hogy egy lélek örökre el fog veszni, ezért Jézust Isten elküldte a földre. Mert ha nincsen olyan veszély, hogy egy lélek kárba vész, lélek elkározik, akkor teljesen fölösleges lett volna, hogy Jézus közöttünk járjon és tanítson minket, és figyelmeztessen. Na de térjünk vissza az álomra, ugye, hogy sokszor az álom, amit éjszaka látunk, sokkal közelebb van a valósághoz. Az megmutatja, hogy miben van a mi lelkünk, mi a lelkünknek a valóságos állapota Isten szerint. És az ugye az nagyon fontos figyelmeztetés, és Isten azt tudná használni arra, hogy minket kizökkentsen a hazugságból, bármilyen bűnből, amiben benne vagyunk, megtévesztettségből. De hogyha az ember nem tőle kéri a segítséget, hanem emberektől, tanfolyamoktól, meg misztikától, akkor az a személy tényleg kockáztatja azt, hogy el fog veszni az ő lelke. És akkor ilyen értelemben ugye mondhatjuk azt, hogy és az álomban is milyen személyekkel találkozunk? Olyan személyekkel, akikkel akarunk találkozni? Nem. Az álomban, az éjszakai álomban már nem olyan személyekkel találkozunk, akikkel akarunk találkozni, hanem olyan személyekkel, akikkel szükséges találkozni. Szükséges találkoznunk. Tehát Isten megmutatja nekünk éjszaka azt, hogy tehát ő nekünk nem azt adja, amit mi akarunk kapni tőle, hanem azt adja, amiről tudja, hogy nekünk arra szükségünk van. És ekképp mondhatjuk azt, hogy elsősorban minden álom, minden kijelentés az rólunk szól. Az csak az én valóságomban létezik. És nem biztos, hogy annak a személynek, akiről én álmodtam, kaptam az álmot, nem biztos neki köze van ahhoz a történethez. Az rólam szól, azt én kell megértsem. Én kell megértést kapjak a mindenható Istentől. Azokra a képekre, amiket kaptam. Mert rólam szól. Én kaptam, és rólam szól. De mint az előbb mondtam, van olyan kivétel, amikor mind a kettő kapja, úgymond a hívást, vagy a jelzést, és akkor történhet találkozás, meg beszélgetés, amikor Isten úgy akarja. De elsősorban minden álom eléggé egyéni, mondjam azt, egyéni. Tehát lehet, hogy én elmondom az álmomat valakinek, és ő nem fogja megérteni egyáltalán, mert neki nincsen köze hozzá. Én nem vettem észre, hogy az rólam szól az álom. És sok ilyen történt sajnos. Én is csináltam ilyen, tettem ilyent. Nem egyszer. És kaptunk nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést, hogyha ezt így folytatjuk tovább, akkor oda fogunk kerülni, hogy végül ugye testileg is úgymond egymást megszeblőzítjük. Ilyen is történhetne. Hogyha mi félreértelmezzük, hogyha nem engedjük Istennek, hogy ő nekünk kifejtse a tanítást abban az álomban, mint az álom által kaptunk, vagy kínál számunkra. Tehát mindenkinek van egy saját valósága, olyan, mint az álom, ugye, amikor csak te létezel, és minden más személy abban az álomban statiszta. Tehát van olyan, hogy én is abban az álomképben úgy vagyok jelen, csupán, mint statiszta. Tehát Isten az én személyem által tanít valamit valakinek. De lehet, hogy nekem ahhoz jóformán semmi közöm nincs. Nekem el sem kell mond, vagy én nem kell elmondjam neked. De ezt mindenki tudhatja. Ha odafigyelünk a lélekre, akkor tudhatjuk, hogy ez az álom. Többször kaptam egy álmot Kingával. Ha én először nem Kingához fordulok, azzal, hogy te figyelj, rólad álmodtam, hanem az atyához, aki adta az álmot, akkor én tudni fogom, hogy én Kingával kell-e beszéljek arról az álomról, vagy pedig az teljes mértékben rólam szól. Na és akkor itt jön be az, amivel az egész felvétel kezdődött, hogy Isten féltőn szerető Isten, és hogy nekünk fontos egyfolytában lélekben lenni. Mert hogyha én most beszélek, és hogyha 10 szóval többet mondtam annál, amit én kellett mondjak, akkor én már úgymond paráználkodtam lelki értelemben. Megcsaltam a mindenható Istent. Mert nem azt cselekedtem, amit ő mondott, hanem én ahhoz hozzátettem valamit, vagy elvette abból valamit. Na Jézus ezt nem cselekedte. Ő azt mondta, amit Isten mondott. Amikor Istennek a lelke hallgatott, akkor Jézust nem tudták szóra bírni. Egy szót sem szólt. Ott állt Poncius Pilátus előtt, egy szót sem szólt. Na ez a hűség, drága emberek, hogy nem fecsegünk. Tehát amikor egymással beszélhetünk, vagy hogyha Isten ezt megadja ezt az ajándékot most valakinek, és úgy gondolja, hogy erre szükség van, akkor mi azzal ne éljünk vissza. Tehát nem élhetünk azzal mi vissza. Mert ha visszaélünk, akkor tényleg paráználkodunk. És ez is egy hatalmas tanítás, ugye, hogy én vegyem észre, hát te, ha beszélek akármelyik barátommal, akkor vegyük észre egy öntetűen, ő is vegye észre, én is vegyem észre, hogy te, ha beszélgetésünk eddig tartott, dicsőség a mindenható Istennek. Köszönjük szépen neki a mindennapi eledelt, megyünk tovább. Tehát ne tartson tovább az a beszélgetés, mert hogyha tovább beszélek, mint többet mondok, mint amit a lélek mond, akkor én már testből beszéltem, avagy az ördögből szóltam. Az ördögből szóltam, emberek. Ez nem kemény dolgok, én remélem, hogy valaki ezt felfogja még rajtam kívül, de ha senki más nem fogná fel, már akkor is megértem, mert én is kezdem megérteni, hogy mit jelent Istennek a féltő szeretete. Hogy fontos odafigyeljünk arra, és ugye itt volt többször is olyan, hogy valaki kapta Istentől a megigazítást, hogy nem kéne hallgassa a kiáltószót. Volt ilyen több alkalommal is. Vagy hogy ne hallgassa, vagy ne úgy hallgassa, hogy akkor most mindent meghallgasson, hanem azt, amikor Isten neki adja, hogy most akkor hallgasson meg valamit, eléje hozza, akkor azt ő meghallgatja teljes békességgel. De nem kell ebből sportot űzzön, sőt, én is ugye mindenkinek ezt javaslom, de ezt sem lehet agyból megcsinálni. Mert nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy akkor valakitől teljesen elvegye a kiáltó szót, hogy akkor egyáltalán ne hallgasson ilyent, mert nem tudhatom, hogy ki hol tart, kinek mire van szüksége, ezt csak Isten tudja. Hogy valakinek erre a felvételre például szüksége van, vagy nincsen szüksége. Mert ugye az ember hajlamos átesni a lónak a túlsó oldalára, és erről kapott egy kijelentést Kornélia. Kicsit beszéltünk erről. Mennyien vagyunk el, most látom. Kapott egy kijelentést erről, miszerint például most sokkal egyszerűbb volna. Nekem is például, csak hogy érdekességképpen, hogy lássátok, miről beszélek, vannak olyan személyek, akik tényleg olyan, tehát zavaróak. Facebookon ottan beszólnak, folyton locsognak, kotyognak, meg minden. És én testindulatból én azt tenném, hogy egy-kettőre letiltom őket, és kész. Viszont látásra. Többet nem fogom látni. Nem tudnak ottan bevigyorogni, sem ezért beleszólni, kotyogni, fölöslegesen fecsegni. De van olyan, hogy Isten nem engedi. Lélek nem engedi. A testemnek abszolút, az egómnak főképp abszolút nem kellemes, de mindenható Isten nem engedi, hogy letiltsam. Mert Dávid sem tiltotta le azt a szemét, aki ment és gúnyolta őt. Azt a szemét végül aztán az ellenség megölte, csak Dávidnak a keze tiszta maradt, nem ölte meg, mert ő azt mondta, hogy ha Isten neki megengedte, hogy engemet gunyoljon, akkor ki vagyok én, hogy őt megöljem. Viszont, hogyha ő csak arra alkalmas, hogy engemet gunyoljon, rajtam röhögjön, akkor ő meg fogja kapni a méltó büntetését Istentől, nem kétékezzek rajta. Na de, amit kapott Kornélia, az ugye, hogy például, hogyha engemet kísért az, hogy hallgassam valakinek a bizonságát, és nem tudok attól megszabadulni, akkor nekem egyszerűbb letiltani őt, mint hűséges lenni mindenható Istenhez. Abban, hogy ő mutassa meg nekem, hogy én mit hallgassak meg, mit ne hallgassak meg. Ugye, hogy könnyebb, hát tudom én, letiltom Tibort, vagy letiltom Kingát, hogy akkor többet ne hallgassam, hogy legyen nekem több szabadidőm, ez emi működik. Mert ez test, ez megint ördög, úgymond. Ördögi döntés. Őt én letiltottam, hogy többé ne hallgassam, de közben Isten nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy ráfigyeljek. Mert hogyha én ráfigyelek, kedves embertársak, hogyha én az atyámra figyelek, és tudom, hogy mit kell csináljak, ő nekem kitölti az időmet, bőségesen, és akkor nekem nem is igazán lesz időm hallgatni bárkit is. Vagy ha meghallgatok valakit, akkor azt az ő jelenlétében hallgatom, mint ajándékot. Mint ajándékot fogom azt én meghallgatni, magamhoz venni az ő szavát, az ő szavait. De hogyha én azért hallgatom a kiáltó szót, mert amúgy óriási hazugságban van az én életem, és azzal nyugtatgatom magamat, hogy hallgatom a kiáltó szót, ugye, miközben én csinálom a hiába valóságot, és eszem ágába sincs kijönni abból, és kimondani azt, hogy atyám, én meg vagyok kötözve a rutinnal, meg vagyok kötözve a földhöz ragadtsággal, vagy a pénz, akármivel. Inkább hallgatom a kiáltó szót, és akkor jó, hát ma is akkor kicsit, annyi erővel ugye az ember mehetne templomba is. Csak ez ugye ez alattomosabb. Alattomosabb, mert hogyha az ember elmenne a templomba, törvénybe, ugye tisztességesen, akkor ott szépen kéne tenni a persejbe, kéne alkalmazkodni a szabályokhoz, meg minden. De így könnyebb így a kiáltó szónál potyázni, hogy jaj, hát én csinálom tovább a hiába valóságot, a hülyeséget, a testért élek, önmagamért élek, a hiába valóságért élek, nem vagyok lélekben, de majd aztán be fogom kapcsolni a kiáltó szót, aztán ő engemet meg fog nyugtatni néhány, mit tudom én, kedves szóval. Üljetek emberek, ez nem veszélyes. Nagyon veszélyes ez a játszma. Tehát ott tartunk, hogyha ha valaki tényleg kérte Istentől az ajándékot, mint ahogy mondta Jézus, hogyha mi gyarló létünkre tudunk jó dolgot adni, ajándékot adni a gyermekeinknek, hogyha a kenyeret kér, akkor neki nem adunk követ, vagy csokoládé helyett nem adunk neki kígyót, akkor mennyivel inkább ad nekünk Isten szent lelket, ha kérjük tőle. Márpedig, hogyha Isten adja nekünk a szent lelket, akkor mi már tudjuk, hogy mit kell csináljunk, és ki van töltve az időnk, és hogyha néha meghallgathatunk egy bizonságot az utitársainktól, az ugye hab a tortán. Azt megadja azt az ajándékot a jóságos teremtő nekünk. De nem fordítva, hogy az ember a hülyeségeit, a saját bűneiért, a kiáltó szóval, vagy valakinek a bizonságaival akarja magát kárpótolni. Tehát senki nem kell letiltani, nekem sem kell letiltani, tehát kivéve, hogyha tényleg úgy érzem, békességem van az, hogy most valaki kapott több hónapon keresztül lehetőséget arra, hogy hallgassa a kiáltó szót, de egyfolytában csak gúnyolódott, röhögött meg minden, és akkor egyszer csak többet nem fogja látni a kiáltó szót a Facebookon, se a YouTube-on sem. Miért? Az én le van tiltva. De akkor az békességgel fogom megcsinálni, ugye, ahogy adja nekem a jóságos Isten. Tehát senkit nem kell tiltani, hanem egyszerűen oda kell figyelni a mindenható Istenre, hogy legyen békességünk abban, amit csinálunk. Elsősorban az igazság megismerésében, a tisztulásban, hogy a szívünk megtisztuljon, utána pedig a bizonságtételben, és utána, hogyha Isten megadja azt az ajándékot, akkor abban is, hogy meghallgatjuk egymás bizonságait. Hát most annyi komment van, hogy én kapkodom a levegőt, nem tudom, hogy ezt így megpróbálom így kicsit megfuttatni. Lásd, hogy Igen, dicsőség mindenért Krisztusnak. Egyértelmű. Látjátok, hogy én is milyen gyarló ember vagyok, hogy milyen hibákat követek el, tehát egyértelmű, hogy nem engemet kell követni. De viszont Isten, mint ahogy mondtam az előbb, megengedi, tehát megengedheti azt is, hogy ugyanúgy, mint ahogy valamelyest felnéztek az apostolok Jézusra, rád felnézenek. Tehát addig, amíg valakinek szükséges hallgatni a kiáltó szót, addig Isten megengedi, hogy felnézzen rám. De én ugye ezzel nem szabad visszaéljek, és ő sem szabad visszaéljen abban a lehetőséggel, hogy emberi szavak által hallgathatja ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket. Mert ugye ebből egy szokás is lehet, hogy én leszek a, mit tudom, a modern papbácsi, és akkor más mindenki, mit tudom én, a hallgató. Ezért ez nagyon, nagyon nem lenne helyes. Nekem is óriási bajt jelentene ez. Igen, hát földi értelemben az meg mindenképpen mennyország kedves villő, hogyha együtt lehetnek a mindenható Isten gyermekei, mert ketten vagy hárman találkoznak, ugye, akkor ott van az ő lelke is, közöttük is, ennek a kijelentések is, és megfürdőzhetünk benne, és akkor történik a lábmosás, meg minden. Na de ennél sokkal fontosabb, többször mondtam azt is, hogy nem az az igazság, amit én mondok, hanem az igazság az, amit te mondasz. És ezt úgy kell érteni, hogy az igazság, amiben erő van, szabadító erő, megváltó erő van számodra, az, amit te mondhatsz ki, a te bizonságod az igazság. Az én bizonságom az arra jó lehet, hogy valaki hall az Isten jóságáról, az ő szabadításáról. De az az igazság, ami meg tud szabadítani valakit, az az, amit ő mond ki, amit ő megval az ő saját ajkaival, és amit ő megcselekszik, ahogy adja mindenható Isten neki. No hát, én örülök, hogy meg lettél szólítva, kedves porszem, adja az Úristen, hogy te legyél a világvilágossága. Ne én, hanem te. Hogy általad is a mindenható Isten megszólítsa azokat, akiket meg akar szólítani. A te örömödért elsősorban. Nem azért, mert Isten nem tudna dolgozni nélkület, hanem azért, hogy te is érezd annak az örömét, hogy milyen jó benne lenni az aratásban, a szőlőben. És igen, mindenki kapja parázna álmokat, azok nem az ördögtől valók, mint ahogy mondják ebben a kereszténységben, a modern kereszténységben, hogy üzzük az ördögöt, hanem a parázna álom az embert. Ugye a testi paráznaság, ugye, mert az álmot képekben kapjuk. És Isten azáltal szembesít minket a lelki paráznasággal. Miért van az, hogy bizonyos emberek nem tudnak szabadulni, vagy nem bizonyos emberek, akár én, vagy bárki, bármelyikünk nem tud szabadulni például akár a testi paráznaságtól sem. Hát azért, mert hogyha lelkileg parázna, akkor testileg is az ugye megnyilvánul, az ember szembesül, hogy figyelmek, paráznaságban vagy. Hát de hol, atyám? Hát kérdezz meg, gyere, beszélgessünk, üljünk le és beszélgessünk. Én is örülök, kedves Erik, hogy elmondhattam. Tudom, hogy tényleg dicsőséges dolgok ezek. Meg látod, hogy Istennel még a fájdalom is milyen szép. Mert tudom, hogy te is fájdalomban voltál, és még leszel fájdalomban, nyugodt lehetsz ebben. És én is. De ahogy énekelte Kinga valamelyik, vagy abban a dalában, hogy van feltéve, hogy Kinga vallomása, vagy bizonsága, abban elmondja, hogy még veled még szenvedni is érdemes. A szenvedésnek is van értelme. Istennel, Krisztusra a szenvedésnek is van értelme. Még a szenvedés is meg van szentelve Isten által. Még az is gyönyörűséges. A szenvedés is gyönyörűséges vele. És nélküle meg az öröm is fanyar, ugye? Nincsen semmi íze. Nagyobb szó, kisebbet pontosan. Szeressétek ugye egymást, hogy én szeretlek titeket, mondta Jézus. Erről ismer meg mindenki. Az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szerrel fogjátok etetni. Igen, bizonságok fellege vesz körül. Tényleg, hatalmas. És tudom, hogy lesz olyan, hogy elvitetik a szó teljes mértékben, nem lesz már tök felvillanyárom, megtörténhet ez is. Megtörténhet az is, hogy nem fogunk hallani egymástól, de akkorra már a mi poharunk csordultig lesz. És olyan gyönyörűséges dolgok történnek, ugye, hogy nem egyszer volt olyan, megadta Isten nekünk azt az ajándékot, hogy olyan személyekkel, akikkel soha nem találkoztam, és nagyon kedvesek számomra. Sosem találkoztam élőben, azt sem tudom, hogy hol laknak, és mégis atyám megadta azt az ajándékot, hogy elmentem oda hozzuk, vagy ők eljöttek hozzám. Együtt voltunk, együtt örömködtünk. Hát akkor nekem van-e szükségem internetre arra, ahhoz, hogy együtt lehessek az én kis utitársaimmal, barátaimmal? Nincs. Most még ugye egy darabig Isten megengedi, azért is, hogy tegyünk bizonságot, más hallassa mi bizonságainkat, hogy azok is megszabaduljanak, akik még mostanik kerestek és nem találták meg a kiútat ebből az ördögi körből, De egy idő után el fog vétetni tőlünk, mindannyiunktól, az internet, minden, minden földi dolog, és utána már csak az lesz, amit ahogy államban megélhettük, hogy együtt leszünk, de az új testben, a megdicsült testben. És amikor hogy az ember álmodik, akkor nem tudja azt, hogy ez álom. Ugye? Nem úgy álmodunk, hogy jaj, atyám, most tudom, ez álom, ez most csak kandi kamera. Nem így működik ez. Az álmot is az ember épp olyan valóságosnak éli meg, mint ezt a földi életet. És ugye Isten megmutatta azt, hogy sőt, az álom az sokkal valóságosabb, mint az a földi élet. Mert ebben a földi életben túl sok a törvény, túl sok a kondicionáltság, túl sok a szokás, túl sok a rutin, túl sok a megfelelési kényszer. Az álomban sokkal valóságosabban élünk, ugye test nélkül, lélekben, mint a hétköznapokban, nappal, amikor elmenjünk is. Ugye rutin szerint meg kell csinálni bizonyos dolgokat, amiket egyébként lehet, hogy nem szívesen csinálnánk. Na, álomban már Mónika is megölelt. Na hát örvendek. Látjátok, hogy milyen dicsőséges is. Bele sem merünk gondolni abba, hogy amiket Isten nekünk mutatott, hogy és amit elmondott, hogy legyetek vendégszeretők, mert tudtotokon kívül angyalokat vendégeltek meg, vagy tudtotokon kívül engemet vendégeltek meg, azt mondja Jézus. Honnél tudod, hogy nem egy kódus személyben fog téged meglátogatni Jézus holnap? És nehogy úgy járja, hogy akkor jöjj rá, hogy Jézus volt az, amikor ő már elment. És te elhalasztod a lehetőséget arra, hogy adjál neki pohár vizet, vagy adjál neki, mit tudom, egy tányér levest, vagy valamit. Úgyhogy érdemes odafigyelni, drága emberek, mert itt minden változik. Tehát azt mondja a Pál apostol, hogy elváltozunk. Elváltozunk lélekben, újjászületünk, és az elménk megújulása által is elváltozunk. És ahogy Kinga kapta azt a hatalmas kijelentést most a minap, tehát nagyon kemény dolgok történnek, amiről vannak olyanok is, amiket úgy érzem, hogy nem mondhatok el már, mert nem szabad elmondani. Mert te is meg fogod élni, mindenki meg fogja élni. De bizonyos dolgot nincs értelme elmondani, mert mennyi dolgot, mert akkor tényleg disznókat szórunk a gyöngyök elé. Így van-e? Tehát, de megmutatja Isten, hogy milyen az új állapot. Tehát ugye bizonságot tett King arról, hogy régebb, amikor valami mondjam, az paranormális dolog történt az ő házában, akkor megjelent és félt, rettegett, és nem merte leoltani villanyt. És most valamelyik éjszaka televízió bekapcsolódott, és azt hitte, hogy a távirányító ráfeküdt. Közben a távirányító jó messze volt az ágytól. És a televízió bekapcsolódott magától, és jó hangosan ment. De ez alkalommal már Isten megmutatta, megdicsőült, mert megmutatta, hogy látod, Kinga, megváltoztál. Tehát új teremtés vagy. Tehát nem fűzött semmi hozzá, semmilyen hiedelmet, semmilyen babonát. A tévét kikapcsolta, akár Isten is lehetett, hogy őt próbára tegyen, és érezte, hogy igen, teljesen mindegy, ő biztonságban van. Volt, aki kapott olyan látomást, hogy nagyon intenzív, fényes nappal látomás, hogy két ilyen ügynök, mint a Matrixban, Agent Smith jelent meg a házában, és el kellett neki dönteni, akkor te most minek hiszel? Annak, amit látnak a szemeid, vagy te annak hiszel, hogy Isten gyermeke vagy, és semmilyen bántudás nem érhet. És vannak ilyenek, és Isten megpróbálja az ő gyermekeit, hogy ne legyünk benne ugye az álnyugalomban, az álbékességben, nehogy megcsaljuk magunkat. A próba azért van, hogy ne csapjuk be magunkat. Amit Isten bennünk elvégez, azt ugye meg is mutatja, hogy na figyelj meg, hát ez el van végezve. Ez már valós. Pontosan Tibor a fehér galambban Isten lelke volt. Azt mondja a Ferenc, hát megjelül a galamb, mi menjünk utána, mi nem sietünk sehova. Elül tötyögött a fehér galamb, és ők mentek utána. Persze, Isten lelke volt. Így játszik az atya, tehát ahogy Tibor szokta mondani, a másik Tibor dobra, hogy a legnagyobb gyermek, vagy hát lehet a legkisebb, az pontosan mindenható Isten, az ő a mi atyánk. Mert Isten kikkel szemben törvénykező, és úgymond hatalmas és félelmetes. Hát Isten a bűnösökkel szemben, akik nem akarnak gyermekek lenni, számukra Isten ő félelmetes, és félik. Az ördögök is ismerik őt, és félnek is tőle. De a gyermekek megjátszanak vele. Na most nyilván a gyermek azért ne éljen vissza az apának a bizalmával. Na ez nagyon jó, amit mond Imre. Azt mondja, hogy tehát ugyanazt, amit az előbb Tibor kiemelt, hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeressitek ti is egymást. És az úgy válaszra a kérdés, ahogy hogyan szeretett minket. Isten úgy szerette az emberiség világát, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És most így hirtelen így, hogy ezt elolvastam, nagyon kemény dolog villant be, hogy mi mit csinálhatunk, hogyan szerethetjük a világot, az elbukott világot, amelyben tévelygő emberek vannak is, akik még talán megmenekülhetnek. Hát úgy, hogy mi is a fiút adjuk. Adjuk a fiút, a bennünk lévő fiút, a gyermeket adjuk, mutatjuk a világ irányába, hogy a bennünk lévő világosságot, a fiú, a lelket megmutatjuk, és nem féltjük mi sem a testünket. Nem féltjük az életünket, de ezt persze nem tudja az ember megcsinálni, az Isten végzi el mi bennünk, hogy ne féltjük a mi életünket, és ne sajnáljuk magunkat, hanem végezzük, csináljuk azt, amit Isten nekünk mond örömmel, jókedvel. Adjuk mi is az életünket, amit kaptunk, életet, azt adjuk tovább az életet azokért, akik azt felhasználhatják, hogy feltámadjanak azáltal. Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért, pontosan. Tehát ő, ahogy adta az életét, mi is adjuk az életet. Miért? Azért, mert az a hatalmas élethez, amihez neki hozzáférése volt, most már nekünk is hozzáférésünk van. Így van-e? Nekünk is hozzáférésünk van, mondjam azt, a jóságos Istennek a végtelen forrásához, az élet forrásához. Adjuk az életet mi is. Ez a mi dolgunk. És nem csak a mi dolgunk, hanem a mi örömünk, a mi táplálékunk, hogy adjuk az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen szuperhőst játszunk és meghalunk valakiért, hanem azt tesszük, amit Isten mond. Legyen az bármi. Ha azt kéri Isten, amit Istvántól kért, akkor azt tesszük teljes békességgel. Ha azt kéri a mi atyánk, amit Wurbrandtól kért a börtönben, hát akkor azt tesszük teljes békességgel, vagy amit tudomán tett a börtönben, akkor azt tesszük teljes békességgel. Minket is egyesek ugye meg lesznek próbálva, meg is lesznek ölve, azt mondja Jézus, de azt mondja, ne aggódjatok, mert ti békességgel fogtok távozni erről a földről, tehát nem kell aggódni amiatt sem. Nem mindenkivel fog ez megtörténni, egyesekkel meg fog történni, kivel, teljesen mindegy. De ugye megadta a jóságos Isten azt ugye a zsidó lágerekben is, hogy ott is voltak ugye az ő gyermekei, és mit tettek ők ottan? Hát ők az ő életüket nem féltették egyáltalán, a földi életüket. Ők nekik a nácik szívességet tettek azáltal, hogy megölték őket, viszont amíg őket megölték, az ő testüket megölték, addig ők mit csináltak? Adták az ő életüket azokért, akik félelemben voltak, akik hazugságban voltak, ott a börtönben. Tegnap egy olyan kis bizonságot hallgattam meg, egy perces bizonságot, lehet, hogy fel is fogom tenni szinkronnal az internetre, ha Isten megadja, hogy van ez a Corrie ten Boom, egy olyan személy volt, aki talán nem is volt zsidó, hanem zsidókat bújtatott, és megmentett némelyeket, és ő is bekerült a lágerbe, és azt történt, hogy az ő testvére is a lágerbe bekerült a zsidók közé. Hát nem tudom, hogy most ebbe tévedek-e, hogy nem volt, nem tudom, fogalmam sincs, tudom, hogy zsidókat bújtatott ez a Corrie ten Boom, és ezért is került, ugye, ő is úgymond átok alá, ő is átokká vált az átkozottak között, viszont ott ők világosság voltak a börtönben, a lágerekben ők ragyogtak, tündököltek. A Krisztusnak a világossága ragyogott bennük. Tehát mit tettek ők? Adták az ő életüket, adták Istennek a világosságát a börtönben, azokért, akik sötétségben voltak és megmenekültek. A történet a következő, úgy hívták Corrie-nak Cornélia, hallod, itt vagy. Úgy hívták a testvérét, hogy Betsy, azt hiszem, jól emlékszem. És azt mondja, hogy egy alkalommal hangosan imádkozott a testvére, azt mondja, hát mennyi atyánk, hálát ad neked az ételért, az életünkért, meg hogy élünk, meg hogy együtt lehetünk, meg hogy megvigasztalsz minket, és hálát adunk neked a bolhákért, meg mindenit, és akkor Corrie, ugye a testvére, ő azt mondja, hogy te, ezt én nem értem. Tehát ilyen nem mondj, hogy ne köszönd meg Istennek a bolhákat, vagy nem is tudom pontosan, lehet, hogy nem is bolha volt, hanem bad bug. Azt hiszem, az ugye az lapos tetű, vagy valami ilyesmi. És megköszönte azokat is. És azt mondja, hát hogy köszönhetsz meg egy ilyent Istennek, amikor annyira kínoznak minket? ezek a tetvek, ezt hogy lehet megköszönni Istennek? És ő továbbra is megköszönte még azt is. Igen ám, de eljött az idő, amikor megértették, hogy abba az épületbe, ahol ők voltak, ami tele volt lapos tetvekkel, oda a nácik nem mentek be. A lapos tetvek miatt senki nem akart bemenni, és nem akart őket kínozni és alázni. Pont annak köszönhetően, hogy ott a lapos tetvek voltak. Akkor most már értjük-e azt, hogy Isten miért fontos neki mindent megköszönnünk? Hát ő tudja, hogy amit megenged, azt miért engedi meg. Erről nekem eszembe jutott, amikor Indiában voltam, első alkalommal, amikor találkoztam ugye az ottani állapotokkal, nagyon sok szúnyog meg minden, és hát megmondom őszintén, hogy finnyás európaiként, hát eléggé szenvedtünk mindannyian. Egyesek vettek szúnyoghálót, meg mindent, meg sprét, meg mindent, és én is úgy eléggé fontolgattam, most mit csináljak, mert elég kellemetlen volt a szúnyogoknak a csipése. És egy alkalommal teljesen már ki voltam készülve, és azt mondtam, hogy úgy imádkoztam magamban, hogy hát hogyha már vannak, akkor hát akkor legyenek. Ha te ezt megengeded, akkor legyenek, hát nekem vérem bőségesen van, jut nekik is abból. Csak kérlek, engedd meg, hogy tudjak pihenni, hogy ne fájjon, ne vizgesen annyira. Úgy elaludtam, mint a bunda. Úgy aludtam, mint a kicsi baba. Hogy voltak-e szúnyogok, vagy nem voltak éjszaka, biztos voltak. Csipkedtek. Vagy amit csináltak, azt csináltak, de én szabad voltam, mert azt is megköszöntem Istennek. Tehát megbékéltem azzal, nem akartam én a szúnyogot lecsapkodni, mert olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy még őket sem ölhetem meg, a szúnyogot sem ölhetem meg. Kaptam én is olyan kemény tanításkodott Indiában, Nepálban, hogy na, nem tudom megköszönni sosem Istennek, hogy ilyen dolgot nekem megengedett, hogy így felkészítsen engemet erre az útra. Sőt, olyan is volt, hogy lapos tetvekkel, azt hiszem, azzal is találkoztam. Sosem láttam őket, de nagyon-nagyon keményen csíptek is. Na, annak is megvolt a helye és az értelme. Csak az ember nem látja az értelmét, és ezért mondja Isten, hogy ne a mi értelmünkre támaszkodjunk. Kedves barátom, átküldött egy olyan videót, ami arról szólt, hogy igen, megbocsájtani, de azt kell érteni, megbocsájtást. És az igazság az, hogy én ebben benne voltam, ebben a szellemiségben, én ezt hirdettem is, a szellemiséget, hogy mindent érteni kell. Pedig Isten azt mondja, hogy az a boldog, aki nem látja, és nem érti, és mégis hisz, és van bizalma. Nekem, amikor először megértettem azt, hogy, vagyis megérthettem azt, hogy nekem nem kell mindent megérteni. Én akkor olyan szabadságot éreztem, hogy kész, most már tényleg megvan. Kaptam egy nagyon kemény álmot, semmit nem értettem abból, semmit. És sokáig zavart, hogyha kaptam egy álmot, és nem kaptam hozzá megértést, zavart. És akkor mit csináltam? Istent kísértettem. Meg akartam fejteni az álmot, de ez már agyból, testből, ördögből, ugye? Álomfejtés ördögből. Agyból akartam megmagyarázni, megfejteni. Nem vártam meg azt, hogy Isten adja megfejtést. És sokat szenvedtem emiatt. Kaptam álmokat, de nem kaptam megértést. És akkor egy alkalommal úgy keltem fel, hogy kaptam egy álmot, és nem értettem, de már nem is akartam megérteni. Azt mondtam, hogy atyám, hogyha nekem adsz megértést, akkor jó, és ha nem adsz hozzá megértést, úgy is jó. Legyen áldott a te neved. Azóta nekem van békessége. Nem mindent értek. Hála Istennek. Ez a szabadság. Nem kell nekem mindent érteni. Másképp nem lehetnék gyermek. Igen, tehát nem volt kényszerítve Jézus, hogy adja az ő életét. Nem önként vállalta. És persze mi is önként vállaljuk. Tehát Isten nekünk adja, miért adja a bizonságot? Azért, hogy legyünk gazdagok bizonságban, bizonyosságban, meggyőződésben, ugye, hitben, hogy mi is önként vállaljuk azt, amit Isten nekünk ad. Bármi is az, lehet, hogy a testünknek nem fog tetszeni, viszont a lelkünknek pontosan tökéletes. És akkor mi is vállaljuk azt, amit kapunk Istentől, örömmel és jókedvel, békességgel. Elég nekünk az ő kegyelme. Amúgy ezzel mondasz valamit, kedves Melánia, hogy minden anya az életét adja a gyerekért, tehát főképp ugye a szülőnő, amikor szül, na, akkor van legközelebb Krisztushoz, teljesen biztos. Csak ugye az egy ilyen kényszer állapot, az nem egy olyan állapot, amit ő erőst akart volna, mert na, tudjuk jól, milyen helyzet. Viszont igen, nagyon sok nő nagyon közel van a Krisztushoz akkor, amikor tényleg hajlandó lenne akár meghalni is a gyermekét, hogy az ő gyermeke éljen abban az állapotban. Abban az állapotban kéne visszakerüljön minden, nem csak nő, hanem minden férfi és minden nő. Áldott légy te börtön, tehát vekkel együtt. Pontosan. Pontosan. Tehát nem is olyan veszélyesek a bolhák. És a szúnyogok sem veszélyesek, mert Isten megmutatta, hogy nem a szúnyogokkal volt baj, hanem az én viszonyulásommal volt a baj. Mert én is azt hittem, és azt tanultam, hogy az ott bekodolva az agyamba, hogy a szúnyogok veszélyesek, és nem tudom én mi. Le kell csapni őket, le kell fújni őket, meg kell mérgezni őket. És miután ugye megbarátkoztam a szúnyogokkal, már nem bántottak, mert tudtam, hogy Istennek a tervében nekik is szerepük van és részük van. Ki vagyok én, hogy megöljem őket? Mert egy szép, tiszta, fehér szobában, ahol minden oké, teljes kényelem, full lux, ott mindenki szabadnak érzi magát. De az igazi szabadság ott van próbára téve, amikor már nem úgy van minden, ahogy azt mi elképzeltük, ahogy megszoktuk, hanem úgy van, ahogy sikerül. Hogyha ott is nekem van békességem, egyszer emlékszem, hogy Indiában egy olyan szituációba kerültem, hogy nem volt, ahol lefeküdjek, elég fáradt voltam. Lementem az állomásra, és láttam, hogy tehát minden hely foglalt volt. Nem volt hely csak a betonon. És láttam egy ember, olvassa az újságot, és ránéztem, és őszintén kívántam, hogy tegye le az újságot, adja ott az újságot. És így meg is történt, nem azért, mert én kívántam, hanem szerintem Isten íjatta. És akkor azt az újságot, amit ő letett, én letettem a földre, kiterítettem, lefeküdtem a betonra, táskát a fejem alá, úgy aludtam, mint a bunda. Tökéletes volt az is. Úgyhogy nem az van börtönben, aki börtönben van, hanem az, aki Isten nélkül van. Bűnben van, hazugságban van, önállításban van. Mert a börtön is lehet mennyország azok számára, akik gyermekek. És én voltam a Bahamákon, na az is lehet pokol azok számára, akik bűnösök. Mert megéltem a poklot én a Bahamákon, bűnös emberként. És megéltem a nélkülözésben a mennyek országát. Ez ami óriási botrány ugye a test számára. Na hát ennyit az álmokról. Hát én csak azt mondani, mindenki arra használja ezeket a szavakat, amire Isten adta, és nem másra. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.